ökoteológia. Tudom, hogy beszélgettünk már igazából róla, meg valójában úgy zártuk le az utolsó felnőtt hittant júniusban, hogy tartalmilag szerintem végigbeszéltük, de érdemes egy picit talán még róla beszélni. És hogy miért fontos szerintem az ökoteológiáról beszélni? Először ajánlanék egy-két olyan dolgot a testvérek figyelmébe, ami nem teológia, hanem inkább a környezeti dolgokkal foglalkozó történet. Az egyik nagyon nekem kedves előadóm ebben a témában Gelencsér András, dr. Gelencsér András, aki a Pannon Egyetem légkörkémikusa, és alapvetően ő nem teológus, nem lelkész ember, ő a fenntarthatóságnak a korlátaival foglalkozik abszolút tudományos alapon, de közérthetően. Írt egy könyvet is, nem csak előadásokat lehet tőle találni a YouTube-on, én egyet reméltem, hogy a videót is behozta, de valamiért csak a linket hozta, nem tudom. Az előnézetem még látszott a kép, ezért elnézést kérek. Tehát, hogyha beírjuk a YouTube-ra, hogy dr. Gelencsér András, akkor nagyon sok előadást fogunk tőle látni, meg beszélgetést, meg riportot. De írt egy könyvet is, Ábrándok bűvöletében, igen, ez a címe. Ez egy nagyon pici, vékony, körülbelül, hát mondjuk 100 oldalas, de ilyen kis kiadású. Tehát keskenyebb, mint mondjuk ez a Bibliám, és mondjuk kicsit magasabb, abból 100 oldal. Egyszerűen, közérthetően ír arról, hogy tudományos szempontból mi a probléma a fenntarthatósági elképzeléseinkkel, meg a társadalmunkkal. És nem kell hozzá fizikusnak, kémikusnak lenni, mert nem kémiai egyenleteket, meg fizikai képleteket hoz le, hanem tényleg, tehát egyszerűen magyar nyelven levezeti, hogy mik a alapvető problémák, ráadásul nagyon olvasmányosan, és nem kell hozzá, nem tudom, atomtudósnak lenni, hogy az ember ezt megérje, megértse. A másik, akit nagyon sok szeretettel ajánlok a testvéreknek, a Stumpf Bíró Balázs, aki egy kollapszológus, és egyáltalán nem tudom eldönteni, hogy ő egy hívő ember, vagy nem egy hívő ember, mert néha vannak olyan megjegyzései az előadásban, amire azt mondom, hogy ilyet biztos csak egy hívő ember mond, de egyébként ő meg nem dedikálja magáról. És mi a kollapszológia? A kollapszológia az összeomlás kutatás, ami gyakorlatilag annak a kutatás területe, hogy a felépített rendszerek azok hogyan omlanak folyamatként össze. És ennek sok ága van, történelmi kollapszológia, hogy nem tudom, a Római Birodalom hogyan és miért omlott össze, meg ökológiai kollapszológia, meg stb. Alapvetően azzal foglalkozik, hogy azok a társadalmi rendszerek és struktúrák, amikben mi élünk, azok hogyan, milyen keretek között és miért dőlhetnek magukba. És nem így kell ezt elképzelni, mert a kollapszus az társadalmi szinten mindig egy folyamat. Egy relatíve gyors folyamat. Tehát, hogyha most a Római Birodalmat hoztam, akkor a Római Birodalomnak a kiépülése az nem tudom, több száz év, és mondjuk 100 év alatt omlik össze. Tehát ahhoz képest, hogy milyen lassan épül fel, ahhoz képest gyorsan omlik magába. Egyébként a kollapszus szót az egészségtudomány is használja, pont ugyanebben a fogalomkörbe, amikor egy szervezet összeomlik, és nem tudják megmenteni, akkor nagyon sokszor ugye ezt írják rá a halotti anyakönyvre, hogy kollabált, tehát hogy összeomlott a szervezet, és általában a kollabálásnak több egymásra párhuzamos oka van. És ez igaz egyébként a társadalmainkra is. Tehát amikor egy társadalmi kollabálásról vagy kollapszusról beszélünk, hogy miért romlik össze egy társadalom, akkor nem lehet azt mondani, hogy azért romlott össze mondjuk a Római Birodalom, mert a császár hülye volt. Ugye ez lenne egy ok, és akkor lehetne egy bűnbak, hogy mert hogy a császár hülye volt. De hogy minden társadalomban vannak súlyok és ellensúlyok, akkor is tudat nélkül is, tehát hogy ezek ilyen automatikusan kialakulnak, és amikor egy társadalom összeomlik, akkor általában több, sokszor megszámlálhatatlan párhuzamos oka van annak, hogy miért indulunk el a lejtőn. És ezért nagyon nehéz ezzel egyébként úgy szembesülni, hogy megakadályozzuk az összeomlást, mert amikor párhuzamosan vannak problémák, akkor az ember az úgy működik, hogy a környezetében, amit ő észlel, a saját maga számára felnagyítja, de ami mondjuk az ország túlfelében zajlik, vagy a birodalom túlfelében zajlik, arról nem biztos, hogy tudomást vesz. Mert az nem az ő bőrén csattan, de hát összefüggenek. Érdemes őt is esetleg YouTube-on megkeresni. Hozzá könyvet így, hogy Stumbíró Balázs ajánlani nem tudok. De több előadása is van, meg ő is ajánl könyveket. Amit még nagyon nagy szeretettel ajánlok, és ez még mindig nem teológia, az a Római Klub, nem tudom, hogy ismerőse. A Római Klubnak 1972-ben, ez egy tudományos kör, jelent meg egy publikációja, a Fenntarthatóság korlátai címmel. Azt hiszem, jól fordítottam le magyarra. És ebben a dokumentumban, 1972 a dátum, megjelölik problémaként azt, hogy az emberi társadalmaknak nagyon hamar szembe kell nézni azzal, hogy a globális népesedés hihetetlenül gyorsan nő. Tehát annak ellenére, hogy mondjuk Európában és Észak-Amerikában ekkor már elindult az természetes előregedés, attól függetlenül a Római Klub 1972-ben már látja azt, hogy vannak a világnak olyan területei, ahol meg robbanásszerűen nő a népesség, és ez nem lesz fenntartható, belátható időn belül. Egy dolgot téved a Római Klub 1972-ben, ők akkor, ha jól emlékszem, de rég olvastam ezt a dokumentumot, ők 72-ben még Kínát és Indiát jelölték meg, mint problematikus gócpont. Ma már azt látjuk, hogy ez valószínűleg Afrika lesz. Az afrikai kontinens, főleg a szubszaharai térség, ami nagy problémát fog okozni, mert Kínában és Indiában közben megfordulóban, félig meddig megfordultak, meg megfordulóban vannak a demográfiai mutatók. Tehát népességnövekedés, 72-ről beszélünk, az ipari termelés és gazdaságnak a növekedése. Piszok nagy csapdában van a 21. század szerintem, és ez egy olyan dolog, amiből nem tudunk kilépni. Mármint én magunktól, biztos, hogy nem. Mert hogy az a rendszer, amiben létezünk, mint annyian, az elvárja azt, hogy a gazdaságunk növekedjen. És most csak a híradóra gondoljanak a testvérek. Hogy kétségbe esett szemmel már-már zokogva mondják néha gazdasági elemzők, elbújdosva azt, hogy hát az idei évben csak 1,5%-ot gyarapodott a nem tudom, német gazdaság, vagy a magyar, és kétségbe van esve, mert az optimális gazdasági növekedés, az ipari termelés, a GDP, és a többi, az a 3-5%. Az az optimális. Akkor hasítunk, akkor jó, akkor lehet a szociális szolgáltatásokat, adóterhek rovására finanszírozni, átcsoportosítani, nem tudom, nem vagyok sem közgazdás, sem politikus, hogy ehhez minőségben értsek, de 3-5% annyit gyarapodni kell. De most mi ezzel a baj? A 3-5%-os ipari gyarapodás, vagy gazdasági gyarapodás, az azt jelenti, hogy 3-5%-kal többet termelünk átlagosan mindenből. Ha 3-5%-kal többet termelünk mindenből, akkor 3-5%-kal több a nyersanyagbevitel, amit feldolgozunk. 3-5%-kal több az energia, amit elhasználunk. Ez azt jelenti, hogy 27-30 év alatt megduplázzuk az energia és nyersanyag szükségletét a gazdaságunknak. Hát és a szemét is nő, így van. De sokkal nagyobb probléma egyébként a szemétnél az az, hogy bármennyire is nem szeretnénk szembenézni a ténnyel, a földbolygón minden ásványi anyagból adott mennyiség van. Nem lesz belőle több. Tehát most nyilván elsősorban mondjuk a fémekre, meg az ásványi anyagokra kell gondolni, tehát nem tudom, magnéziumból, vasból, nem tudom, bármilyen kímiai anyagból, itt adott mennyiség áll rendelkezésre, és akkor az nem jelenti azt egyébként, hogy elérhető helyen áll rendelkezésre. Tehát az, hogy időt nem tudom én, a földköpenyben még mennyi olvadt, ilyen-olyan érsz található, hát ez egy tök jó dolog, de az csillagászati szkifi, hogy mi azt egyszer onnan ki tudjuk nyerni és hasznosítani tudjuk. És innentől kezdve azt kell mondani, hogy lehet, hogy ez egy nagyon nagy rendszer, de ez egy zárt rendszer, következésképpen a zárt rendszerből nem tudunk kivenni többet annál, ami benne van. És csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy ezt egyébként a természet magától nagyon jól tudja. A növényenként eltér az, hogy a növény milyen magasra nő. De minden növényfajnak megvan a maximális magassága, ami nem nő túl. És azért nem nő túl rajta, mert az már fenntarthatatlan. Mi meg próbálunk egy olyan mesterséges környezetet létrehozni, ahol túl növünk a saját kereteinken, és nem nézünk szembe azzal a ténnyel, hogy ez fenntarthatatlan. Ebből az ipari és gazdasági növekedésből egyébként fakad az élelmiszer termelési válság, mert hogy az ipari területek azok mindig versenyben vannak a gazdasági területekkel. Ugyanis az, hogy mi mit, hol csinálunk, ez azért részben logisztikai kérdés. Nyilván írtunk, nem tudom, erdőket azért, hogy ott, ez mondjuk Dél-Amerikában probléma például most, hogy ott mezőgazdasági területnek használjuk, vagy állatlegeltetésre használjuk, de van úgy, hogy azt mondjuk, hogy akkor bezárunk gabonaföldeket, és építünk a helyére gyárat, mert most abban van a nagy lóvé. Tehát gyakorlatilag, ja, és akkor még nem beszéltem arról, hogy a települések között úthálózatot kell működtetni, nem tudom, vasútvonalat kell működtetni, az ivóvizet evezetéken el kell húzni A-ból, B-ből, C-ből, és ezeknek is megvan a maga természeti hatása egyébként. Pont a napokban hallgattam egy podcastot, ami arról beszél, hogy baromi jó, hogy Magyarországon mennyivel több úthálózat áll rendelkezésre, mint 15 évvel ezelőtt. Hihetetlenül nagy fejlesztéseket végeztek el, főleg az ország keleti részében, meg a gyorsforgalmi utak terén. Ez baromi jó. Csak arról nem szól a fáma, hogy ehhez hány olyan vízbázist kellett megbolygatni, amiben vele se gondolunk, hogy ott van. Mert hogy egész egyszerűen azzal, hogy azt az utat megalapozzuk, azzal az történik, hogy ott hihetetlen mennyiségű vízzáró réteget integrálnak bele a talajba. Mert a kavics, mert a különböző töltőanyag, akkor rá a beton a koptató réteg. Megint nem értek ennek a fizikai oldalához félreértés ne essék, tehát én nem vagyok mély építész, hogy tudjam, hogy néz ki egy autópálya, meg azt hogyan kell alapozni. De azért azt már láttam, amikor az úthengerrel megy végig a nyers kavicson és döngöli bele a talajba, úgyhogy el tudom képzelni. És innentől kezdve a következő a probléma, a talajfelszíni kapillárisokat, amin ugye szivárogna a víz, de gyakorlatilag ezek az utak megakasztják. És innentől kezdve a vízbázis nem a maga természetes rendje és módja szerint mozog az adott tájegységen, hanem ezeknél az utaknál akadályba fog ütközni, amiből egyébként ki fog jönni előbb-utóbb a belvízveszély, de a másik komoly probléma, hogy bizonyos területeken az ivóvízbázis fog csökkenni, mert hogy pont ott van az útszakasz, ahol az adott természetes ivóvízbázisnak az utánpótlása folyna le, és most nem tud lefolyni. És ugye akkor innentől kezdve azt kell látni, amiért idehoztam ezt példának, hogy ezek látszólag, meg nem csak látszólag, gyakorlatban is tök jó dolgok, mert végre el lehet menni Szegedig autópályán, és ez hatalmas előrelépés Magyarországon, de hogy azért ennek ára van, és gyakorlatilag arról van szó, hogy minden egyes területünk, ami több célra használható, az ezek között a célok között versenyhelyzetben van. És mérlegelni kell, hogy akkor most mi arra utat építünk, mi azon élelmiszert fogunk termelni, arra erdőt telepítünk, vagy ipari létesítményt. És minél jobban pörgetjük az ipari termelést, mert kell a kütyű, amivel kütyüzünk, most én is, mert ezzel vesztük fel a hangot, az azt jelenti, hogy annál több gyártelep kell, és előbb-utóbb bóhatatlanul, mert az olcsó munkaerő, meg az adókedvezmény, meg az állami támogatás, meg az EU-s normatíva, meg a stb., tehát maga a gazdasági rendszer, az előbb-utóbb olyan területekre is ilyen jellegű termelést fog telepíteni, ahol egyébként élelmiszert is lehetne termelni. És erre azt gondolom, hogy mondjuk az egyik legjobb példa a Debrecenben épülő akkumulátorgyár, ahol hihetetlen értékes földterületeket áldoznak be azért. Gazdaságilag teljesen érthető okból, hogy a helyi ipart meg növeljék. És akkor itt megint előjön, hogy ezért ezt szeretném aláhúzni, hogy ez nem fekete-fehér kérdés. Én nem akarom itt most megnyitni a politikai vitáját a debreceni akkumulátorgyárnak, mert ahhoz egyrészt aluliskolázott vagyok, másrészt meg nem az a cél. De azért azt tényleg látni kell, hogy ezek a dolgok, ezek egymással összefüggenek, és nagyon sok esetben versenyben vannak egymással, és eljuthat ez vagy abba az állapotba az emberiség, hogy adott esetben tényleg el kell dönteni, hogy akkor most mi mit építünk hova. És akkor még egy dologról nem beszéltünk, az emberiség elérte történelmében azt a pontot, hogy már többen laknak a városban, mint falun. Ami azért problémás, mert a falvakban az élelmiszer önellátásnak a lehetősége azért nagyobb lehetőségeket biztosít, főleg, ha mondjuk tradicionális életformával társul ez, de van még egy komoly probléma. Elérte az emberiség azt a pontot is, hogy a nyugati társadalomban a falvak zöme és urbanizált életmódot jelent. Tehát az, hogy valaki falun lakik, az nem azt jelenti, hogy falusi, mármint hogy falusi életformát folytat, hanem urbanizált. És innentől kezdve ellátó hálózatokra van rákötve, ami azzal jár, hogy gyakorlatilag ő a boltokban meg az élelmiszerláncokban szerzi be az összes alapélelmiszerét, vagy minden élelmiszerét, és alapvetően nincsen semmilyen jellegű természeti élelmiszer öngondoskodás. És ez viszont azt jelenti, hogy gyakorlatilag akkor termelő területeket, vagy termelni képes területeket lakhatási célból is beépítünk és feláldozunk. És akkor itt már megint van egy komoly probléma, és ebből előbb-utóbb jönni fog globális szinten az a problémakör, amit 72-ben már kimondtak a római klub tudósai, hogy élelmiszertermelési válság lesz, mert csökkennek a termelési területek, és mert az ökológiai klímaváltozás miatt azok a területek, amiket korábban tudtunk termelni, azokat ki kell vonni a termelésből. Van egy-két mezőgazdász ismerősöm, és ők mesélték nekem teljesen másodkézből, hogy ők azért tartják a kapcsolatot alföldi kollégákkal, és hogy az alföldi mezőgazdasági életben hihetetlenül nagy traumák vannak az utóbbi években. Mi most nem érzékeltük, de egyébként aszály volt a nyáron, a klimatikus aszály, ami nem azt jelentette, hogy nem volt csapadék, hanem azt jelentette, hogy a magyar vízbázisnak a zöme az a Dunának, meg a Tiszának, meg hát a nagy folyóinknak a vízgyűjtő területéről jön. És nem volt ezeken a területeken hó a télen. Ausztriában, Kárpátalján, nem tudom. A következésképpen az olvadékvíz nem került be a vízgyűjtőbe, és ebből mi igazából csak annyit érzékeltünk, hogy aki nem tudom én a Dunán meg a Tiszán jár ki Szabadsandra, meg kenúzni, meg mit tudom én, az lehet, hogy észrevett, hogy másfél méterrel mondjuk alacsonyabb a vízszint. Viszont mivel esett az eső viszonylag sokat a nyáron, azért a háztáji, nem tudom, növénytermesztésnél, meg a kis palántázásnál mi nem feltétlenül vettük észre az aszályt. De ott, ahol a vízbázis zömét ezek a folyóvizek kellenék, hogy adják, és ezekben a folyóvizekben nincs víz, és emiatt a talajvíz tükör kezd el lesüllyedni a termelési területen, tehát a gyökérzóna alá beesik, ott ők észreveszik, és nem elég az eső. Hihetetlen sokat kell locsolni, nem biztos, hogy jó eredménnyel, és gyakorlatilag eljutottunk arra a szintre, hogy pont ezt mesélte nekem az egyik mezőgazdás ismerősöm, hogy alföldi mezőgazdászoknak ki kellene mondani azt, de ezt baromi nehéz érzelmi okokból kimondani, hogy az alföldre nem lenne szabad kukoricát ültetni. Mert a megváltozott mikroklimatikus viszonyok között az alföldön nem lehet jól kukoricát termelni. Hát, de aki 30 éve ezt csinálja, az most hogyan vált? Vagy hogyan nem vált? Vagy miért mondja ki ezt, amikor egyébként látszólag jogosan moroghatna arra, hogy miért nincsenek a csatornák rendbe rakva, amik állítólag az egész alföldet 2,5 méteres vízszinten le tudnák fedni, gyakorlatilag meg 60 centis víz csorog benne, mert 30 éve nem lettek kotorba. Vagy 20, vagy nem tudom, nem vagyok vízügyes. És ezek nagyon nehéz kérdések, de hogy ebből a sok apró, de mégis összefüggő dologból jön az, hogy ennyi embert ekkora területen kérdéses, hogy milyen minőségben vagy mennyiségben tudunk etetni hosszú távon. Arról nem is beszélve, hogy egyébként az emberi élelmiszerellátás az öt nagy térségből származik. Az egyik térség kellős közepén jelent a malásán, az oroszok és az ukránok jelenleg egymást ölik. Tehát Európa legnagyobb búzatermelő vidéke az Ukrajna, és Oroszországnak az Urálon innen lévő területei. Hát itt most mészárlás van, és ez nem csak azért probléma, mert akkor kialakulhat a politikai vita, hogy akkor most beengedjük Európába az ukrán gabonát, vagy nem, mert ez egy politikai kérdés, de jelentem alással, hogy amikor ott a víztározót felrobbantották, akkor ott Európa egyik legnagyobb mezőgazdasági területéről mosta le a humuszt a Donbaszban a víztározó. Olyan körülbelül 30-40 centi humuszréteg tűnt el átlagosan, és ez hihetetlenül nagy természeti katasztrófa. Tehát a élelmiszertermelési válság, a természeti erőforrások kimerülése, ezek egyébként egymással összefüggenek, és akkor én még egy dolgot hoznék ide, a környezetszennyezést. A légköri CO2 sűrűséget ebben a ppm-ben mérik, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 1 millió légköri részecskéből mennyi az adott, ami széndioxid. És ez a 327 ppm volt 1972-ben, ez a sűrűségnek az aránya. Nem tudom, ezt most mennyire sikerült érthetően elmagyaráznom. Most ez 2025-ben már 427, de nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogy én itt beszélek most a testvéreknek 35 évesen, és a légköri CO2 harmada az én 35 évem alatt került a levegőbe. De most a CO2 kibocsátással a probléma az nem az, hogy az autók kipöfögik, meg a repülőgépek eldurogtatják, meg amikor én veszek egy levegőt és kilégzek, akkor természetes módon én is CO2-t bocsájtok ki. A probléma az az, hogy arról szól a fáma, hogy állítólag mi a globális középhőmérsékletet a század végéig 2 Celsius fok melegedés alatt fogjuk tartani. Nem fogjuk. Ugyanis a természetben nem úgy működik, hogy beállítom a termosztátot, hogy akkor 2100-ig leszel kedves átlagosan csak 2 fokkal melegedni. Ha valami egyszer melegedésnek indul, vagy lehűlésnek, mert visszafele is működik, akkor a természetes visszacsatolások miatt a természetben egy csomó reakció beindul azzal, hogy mi elkezdtünk hihetetlen mennyiségű CO2-t kibocsájtani a légkörbe. Azzal elindultak olyan reakciók, hogy elkezdett melegedni a klíma, következésképpen azok a klímák is melegednek, amik korábban hűvösebbek voltak. Olvad a permafrost. Azok az északi területek, amik gyakorlatilag az ismert emberi történelem alatt, hogy végig jégben meg hó alatt voltak, és néha-néha tényleg kiolvadgattak nagy ritkán, azok most konstans egy ilyen latyakos, iszapos, tavaszi állapotban vannak, és hihetetlen mennyiségű fagyott gáz kerül a légkörbe. Amit nyilván nem itt Magyarországon látunk, de a melegítő hatását Magyarországon is érezni fogjuk. És innentől kezdve ezek a reakciók működnek. Tehát, hogyha egy rendszer, egy természetes rendszer, egy mikroklíma vagy egy tágabb klíma egyszer melegedésnek indul, akkor azzal, hogy ma-holnap adott esetben így beszüntetnénk az emberi CO2 kibocsátást, azzal is még a melegedés folytatódna, mert a reakciók elindultak. És nem fejezzük be a CO2 kibocsátást, mert én is autóval megyek ki a Hegyeshalmi, meg Levéli, meg Rajka Isten tiszteletek ellátására, meg van úgy, hogy autóval megyünk bevásárolni, meg autóval megyünk A-ból B-be, meg házhoz rendelem a csomagot, és a többi, és a többi. És ezeknek nagyon nagy CO2 kibocsátó hatása van, és akkor én most csak egyetlen egy klímagázt ragadtam ki a sokból. Mert ez egy ilyen közismert ellenség. De a globális klímafelmelegedés, meg egyébként a környezetszennyezés, az egy hihetetlenül összetett problémakör, és valójában nekünk nem a CO2 az egyik legnagyobb ellenségünk, hanem akire senki nem gondol, a vízgőz. Ugyanis minél melegebb a rendszer, annál jobban párolognak az óceánok, meg a vízfelületek, és a vízgőz az alapvetően klímagáz. és sokkal jobban melegít. És ez innentől kezdve egy ördögi kör. Tehát ahhoz, hogy ezt meg tudjuk fogni, ahhoz olyan reakciókat kellene elindítani, amik nem csak a, tehát nem elég a CO2 kibocsátás, vagy a klímagázoknak az emberi kibocsátását lenullázni, el kéne indítani olyan reakciókat a természetben, amik meg pont az ellenpólust, tehát a hűtést vezetik vissza. Van egy nagyon jó hírem, hogyha az emberiség nem kívánja a károsanyag kibocsátását visszafogni, akkor olyan, nem tudom, mit számoltak ki a tudóskák, most nem emlékszek, de olyan 2400 környékére számolták ki azt, hogy annyira szétszennyezzük a légkört, hogy már elkezd természetesen lehűlni. Mert hogy annyira sok lesz a klímagázoknak a mennyisége a légkörbe, hogy nem enged elég napfényt be. És akkor onnantól kezdve ezek a gázok hűteni fognak bennünket. Ezt már nyilván mi már nem fogjuk megírni, de azt gondolom, ha így folytatjuk, akkor egyébként senki nem fogja megírni. És akkor most nem beszéltünk műanyagról, mikroműanyagról, nem tudom, a szeméttelepeknek a deponálási problémáiról, arról, hogy rekultivációnak hívjuk azt, hogy csak eltemetjük, aztán a fene tudja, hogy mi oldódik ki belőle. Tehát ez egy, és ez 1972. Én akkor még csak gondolat sem voltam, mert édesapám nagyjából hát 57-es születésű főiskolás út. Jól számolom?
Nem.
Nem. Középiskolás volt. Középiskolás volt, így van. Igen. Jó. És akkor, hogy ezek után miért hozzom ide az ökotológiát? Azért hozom ide az ökotológiát, mert amiről itt beszéltem, az legyen tiszta, ez nem teológia. Ez természettudomány, meg ökológia, meg mit tudom én. De van ennek teológiai vetülete, mert az, hogy mi a környezetünkre, meg a társadalmunkra hogyan reagálunk, az egy keresztény embernek mindig teológiai kérdés, ugyanis nincs keresztény erkölcstan Krisztus hit nélkül. És innentől kezdve nagyon fontos, hogy a teológia milyen választ ad, nem csak az ökológiai kihívásokra egyébként, mert ez nyilván most ezért erősödik fel, de bármilyen más kihívásra is. És hogy az ökoteológiát hova rakjuk, az egy izgalmas történet, mert nagyon sok forrása van a teológián belül, de valójában még nagyon nem igazán tudtuk berendszerezni, hogy ez melyik teológiai disziplinához tartozna. Mert hogyha nézem azt, hogy hogyan épül fel a keresztény teológia, akkor nyilván a Biblia az alap. A Bibliából kell levezetni mindent, a biblikus teológia, az egzegézis, a szövegkutatás, a szövegtanulmányozása az, ami alapvetően a mi teológiánknak az alapja. Ezt egyébként fel lehet bontani ószövetségi teológiára, meg újszövetségi teológiára, ha valaki teológiai fakultációra megy tanulni, akkor ennek a mentén fogja is tanulni a különböző biblia ismereti, meg biblia tudományi tanegységeket, hogy ószövetség és újszövetség. És ebből utána két nagy stúdium válik ki, a rendszeres teológia, ami próbálja a biblikus tanításokat rendszerbe foglalni, áttekinthetővé tenni, és a gyakorlati teológia, ami meg igazából próbálja a biblikus és rendszeres teológiát az emberek közé kivinni. Mi a gyakorlati teológia? Mondok egy példát, az igehirdetés, a homiletika, ez egy gyakorlati teológiai műfaj, mert hogy ott az a feladat, hogy a hirdetett ige úgy szólaljon meg, hogy abban krisztusi meg biblikus tanítás van, és akkor ezt hogyan gyakorlatilag hogyan viszem ki. De a homiletikára való felkészülés, lelkészi oldalról például, az már nagyon sokszor rendszeres teológiai felkészülést, meg biblikus teológiai felkészülést igényel. Elolvasom a szöveget, megnézem, hogy mi az, ami benne, ami izgalmas, érdekes, szükséges, hogy teológiailag kifejtésre kerüljön. Végig gondolom azt, hogy ez a tanítás szempontjából hogyan van rendszerezve, vagy annak milyen üzenete van, és akkor itt már átléphetünk az etikára. Ugye a Biblia órán is beszéltünk arról, hogy meg egyébként felnőtt hittanulásra már régen, hogy a dogmatika, mint tanítás, meg etika, mint erkölcsi levezetése a tanításnak hogyan függ össze. Ez mind a rendszeres teológián belül van, és akkor itt van az ökoteológia, ami egy ilyen viszonylag friss elnevezés, és hát én meg nem tudom, hogy hova rakjuk. Mert valójában ökoteológia az, amikor mondjuk egy gyülekezet úgy dönt, hogy rendbe rakja a templomkertet, és nem úgy akarja rendbe rakni a templomkertet, hogy lerakja a geotextilt, meg a irreálisan drága és vízpazarló öntözőberendezést, hanem azt mondja, hogy akkor ő, nem tudom, fát ültet, és a gyülekezeti tagok megoldják ezeknek a frissen ültetett facsemetéknek a öntözését, amíg erre érzékenyek ezek a facsemetek. Most mondtam egy nagyon triviális példát. Miért mondom azt, hogy ez ökoteológia? Azért ökoteológia, mert azt mondjuk gyülekezetként, hogy energiát, emberi energiát teszünk abba bele, hogy a környezetünk úgy szépüljön, hogy az fenntartható legyen. És miért fontos nekünk az, hogy fenntartható legyen? Mert azt mondta az Úristen a Genezis könyvében, hogy műveld és őrizd, és ez nem csak a paradicsomra vonatkozik. És ilyen szempontból ez már egy ökoteológiai megfontolás. Ugyanakkor azt, hogy mondjuk a gyülekezeteket hogyan lehet megsegíteni abban, hogy ökoteológiailag is gondolkodjanak, az már egy rendszeres teológiai kérdés, ahol meg ki kell kacsintani azokra a társtudományokra, vagy természettudományokra, nem is biztos, hogy társtudományok ezek, amikből én itt az előbb jó hosszan szemezgettem a testvéreknek a római klub jelentése alapján. Főleg az ő római klub jelentésének az alapján. És akkor mi fánterem az ökoteológia? Azért ez nem úgy van, hogy most van egy környezeti válság, és akkor kitaláljuk, hogy nekünk legyen ökoteológiánk, mert azt kell mondani, hogy valójában a kereszténységnek mindig is volt ökoteológiája, csak nem mindig volt ez megfelelően hangsúlyozva, vagy nem mindig voltak meg a megfelelő természet, tudományos ismeretek ahhoz, hogy jól legyen hangsúlyozva. De minél jobban haladnak előre, hál' Istennek, a különböző természettudományok, annál jobban tud egyébként a teológia is, azt gondolom, erkölcsi útmutatást adni például ebben, mert egész egyszerűen sokkal jobban értünk dolgokat. Tehát, csak hogy egy példát mondjak, ha már mondtam itt az aszát meg a kukoricát az Alfölddel, miért viseli meg az Alföldet nagyon a klimatikus aszály? Azért viseli meg az Alföldet a klimatikus aszály, mert az 1800-as évek közepén Széchenyi atyáink elindultak abba az irányba, hogy elkezdik a folyószabályozást. És azért akarták a folyószabályozást elkezdeni, mert a mocsári gazdálkodásból, egész egyszerűen meg tájhasználatból nem lehetett azt a mennyiségű embert élelmezni, ami az osztrák-magyar monarchiában élt. Kellettek a termőföldek, mert egyébként ezek meg viszonylag jó termőföldek, csak hát ha állnak a vízben, akkor nem lehet beléjük kaponát vetni. Na, ők ezt elkezdték. 100 évvel később Kádár rendszere alatt kimaxoltuk a történetet, és eljutottunk arra a szintre, hogy akkor mivel nekünk kell a termőterület, akkor az az árvízvédekezési alapelv, hogyha jön az árvíz, akkor azt lehető leggyorsabban, a legrövidebb úton levezetni a területről. És így lettek leszabályozni, ember a szellemiségben lettek egyébként túl szabályozva, durván 100-150 év alatt a folyóink, a Duna is, meg a Tisza is, meg a mellékfolyók is. Tehát gyakorlatilag ilyen nagyon rövid, levágott csatornákba beleraktuk őket. Erre egyébként az egyik legjobb példa ilyen szempontból a Győri Mosony-Duna vonal. Hogyha kimegyünk az Aranypartra, akkor gyönyörű nyíregyenesen folyik a Duna, nem magától. A édesapám mesélte, hogy ő még emlékszik arra középiskolás korából, meg egyetemista korából, hogy ott gyakorlatilag átvágták a kispökerdőt képekkel, és abba beleterelték a Dunát, a holtágat meg egy ilyen patkóvonalba levágták. És ezt azért csinálták meg, hogy amikor jön az áradás a Dunán, akkor ne az legyen, hogy a holtágba kimegy, elönti a két ág közötti területet, hogy gyorsan le lehessen vinni a vizet a területről. És gyakorlatilag ebből egyébként az jön, hogy az egész országon ezek a vizek csak átfolynak. Na most, könyörgöm, Széchenyi jót akart? Persze, hogy jót akart. Hát volt egy élelmezési válság, a lehető legjobb tudása szerint próbált közben járni az akkori politikai elittel, és egyébként nem lehet azt mondani, hogy ne tett volna jót az országnak az, amit ők elkezdtek. Én derekesen bevallom, hogy még a Kádár Jánosról sem feltételezem minden kommunista beütése ellenére, hogy őt ebben a kérdésben csak a rossz szándék motiválta meg a pártot, amikor ezt a munkát túlpörgették 100 évvel később. Mert azt gondolom, hogy az csak részben ideológia, hogy a Rákosi áll a búzatáblán, és akkor ott kopaszodik a sarlókalapáccsal a háttérben, mert egyébként meg mellette a háború után a nullából valahogy össze kellett rakni ezt az országot, és egész egyszerűen élelmiszerhez kellett juttatni a magyar társadalmat az 50-es, 60-as években, és azért még nem a 2020-as éveket éljük, amikor nem tudom én a GRS házhoz hozzá a Tesco-ból a bevásárlást. Tehát nem azt mondom, hogy ebben csak rossz szándék, meg elvakult politikai ideológia az, ami közreműködött. De most 100-150 évvel később tartott a természettudomány, és egyébként a magyar vízügyi szakemberek tudása, hogy lássuk, hogy ez a rendszer így nem jó. Túllőttünk a célon, valamit vissza kéne hozni a régiből, kezdjük el. És akkor itt jön szerintem be az a nézőpont, amit ebben a helyzetben egy krisztusi teológia tud iránymutatásként. Mert az, hogy ez vízügyileg hogyan néz ki, legyünk őszinték, azt valószínűleg nem a gyülekezet fogja, meg nem a lelkész, meg a püspök fogja kitalálni, mert ez tényleg egy szakma. De az, hogy ennek legyen mondjuk társadalmi támogatottsága, ahhoz már tudunk erkölcsi meg etikai nézőpontokat mellé rendelni azáltal, hogy erről mondjuk egymás között beszélgetünk. És nagyon fontosnak tartom, hogy itt legyen egy nagyon nagy különbségtétel a teológia, meg azon természetvédő csoportok között, akiket én nem őket megbántva, csak a jelenségre utalva mindig csak úgy hívok, hogy a sötét zöldek. Akik minden egyes tervet természetvédelmi alapokon ilyen habzó szállal gyűlöletkeltve lékelnek meg, és egyébként szerintem nagyon diszfunkcionális az, amit csinálnak, amikor nem tudom én, ipari ragasztóval magukat felszálló pályákhoz ragasztják, hogy ne szálljanak ott fel a repülőgépek, meg kiláncolják magukat 500 éves tölgyfákhoz, hogy azok ne legyenek kivágva. Mert hogy egyrészt én azt gondolom, hogy az ipari kapitalista érdekekkel így nem lehet szembeszállni, tehát hogy ez nem működik. Másrészt nem azt ösztönzik, hogy akkor a adott környezetben élő emberek elkezdjenek csak a saját környezetük problémáiról gondolkodni, hanem vagy csinálnak magukból egy mártírt, és akkor nagyon sokan ilyen heves szívdobogással siratják őket, hogy jaj, szegények, akik a környezetvédelem oltárán feláldozták saját magukat, és a mocskos kapitalisták, akik ezt meg megtették velüket, vagy pedig egyébként nevetségtárgyává teszik az egész témakört azzal, ahogy viselkednek. És szerintem itt kell egy világos és teljesen más elvi hozzáállás ehhez a dologhoz. És akkor, hogy hol vannak nekünk az ökoteológiai alapjaink a egyházon belül, és ez egyébként szerintem egy ökumenikus vonal. Hát egyrészt azt állítjuk, mi keresztények a zsidósággal együtt, hogy a világot az Isten teremtette, és a világot úgy teremtette meg az Isten, hogy ez jó. És nem lehet azt mondani egyébként, hogy nem. Tehát lehet, hogy mi nem szeretjük az oroszlánt, mert megesz bennünket, de ha meg a farkast, de ha mondjuk egy másik természettudományos párhuzamot nézek, én mindig nagyon nagy izgalommal hallgatom, amikor a gazdák arra panaszkodnak, hogy vadkár, mert hogy túl sok az őz, ezzel szemben az állami vadtársaságok arra panaszkodnak, hogy egyébként kevés az őz, de nincs elég, és azt az ökológiai funkciót, amit az őznek kellene ellátnia az erdőben, azt mesterségesen kell mondjuk az erdészeti társaságoknak megcsinálni, ilyen olyan gyérítésekkel, meg emberi beavatkozással, mert nincs elég őz. És akkor a végén eljutunk oda, hogy valójában azért nincs elég őz, mert nincs elég táplálék, mert mi beavatkoztunk a környezetbe, és nincs elég farkas, ami meg vadászta ezeket az őzeket, és motiválja arra, hogy egyik területről a másikra vándoroljanak, és így ne egy helyen szaporodjanak, és ne csak egy helyen lássák el a maguk ökológiai funkcióját, hanem teszem azt, nem tudom én, a vértestől a zalai erdőkig bezárólag, ahogy ez mondjuk 500 évvel ezelőtt működött. Hát mert mi levadáztuk az összes farkast, mert az közben nyulat meg a csirkét is megette, meg egyébként ránk is veszélyes volt. Tehát maga a rendszer, ahogy ezt a jó Isten megteremtette, az jó, és ebben mi egyébként tudnánk jól beavatkozni, nem mindig sikerül. Az ember is ennek a teremtésnek a része, és innentől kezdve nem kell az emberi tevékenységet démonizálni. Ez szerintem a következő nagy probléma, amit mindig elrontunk, amikor arról beszélünk, hogy környezeti válság, nagyon sokszor eljutunk arra a szintre, hogy mert mi szemét emberek, akik műanyagot használunk, meg kőolajt, meg áramot, meg nem tudom. De hány ember életet mentettünk meg azért, mert ezeket egyébként használjuk? Tehát én nagyon nagy ellenségemnek érzem a műanyag palackot itt Moson-Magyaróvár belvárosában, ahol minőségi ásványvíz folyik a csapból. De azért a műanyag palacnak van egy hihetetlenül nagy előnye, tudnillik, egészségügyi rizikó nélkül lehet szállítani benne rövid ideig olyan területekre is ivóvizet, ahol egyébként nincs minőségi ivóvíz. És nem az a baj, hogy van, hanem az, ahogyan használjuk. Tehát akkor megint nem az emberi találmánnyal van a baj, és nem is az emberrel van a baj, mert alapvetően, mármint, hogy nem ilyen értelemben van a baj, mert hogy az ember is a teremtésnek a része. És ha én azt mondom a teremtésre, hogy az jó, és itt most nem az ember bűnbeesését kívánom letagadni, akkor azt kell mondanom, hogy ebben elhelyezve az ember is a helyén van. Következésképpen, ha a műveld és őriz parancsát az ember komolyan venné, akkor alapvetően nem rombolója lenne saját környezetének, hanem azzal egy szimbiózisban együtt élve építője. És azért ebben vannak már irányok, hogy elgondolkozzunk. Nagyon nagy ellenségünk szerintem nekünk a kényelmünk. Arról minden ember nagyon nehezen mond le. Én is. Én is. Mert a kényelem az jó. Csak elpuhít, és pont akkor csinálunk általában butaságokat, amikor a saját kényelmünket akarjuk csak kiszolgálni. Tehát a teremtésnek a része vagyunk, ezt is állítjuk. Már utaltam a műveld és őriz parancsára. Idézőből jelbe tettem a munkatársat, de ezt már többször idéztem szerintem ige hirdetésben is, meg Biblia körön is pedzegettem, meg talán amikor teremtésről beszélgettünk akkor is, hogy igenis az embernek van egy Istentől kapott mandátuma arra, hogy azt a rendszert, amit az Isten megteremtett, azt mi fenntartsuk, hogy műveljük és őrizzük. És ilyen értelemben a kereszténység nem csak azt állítja, hogy van egy kreáció ex nihilo, tehát egy semmiből történő teremtés, hanem azt is állítjuk biblikusan, hogy egyrészt a teremtést az Isten fenntartja, másrészt pedig feladatául adja az embernek azt, hogy ebben a teremtésben ő, mint az Isten munkatársa, közreműködjön. Azzal, hogy védi, őrzi, hogy a teremtett világ számára, mint az Isten képére teremtett ember, megjeleníti az Istent. És ezt most ilyen idézőjelbe vegyük, tehát nem az a feladat, hogy mi Istent játszunk, hanem pont az lenne a feladat, hogy az Isten kegyelmét, irgalmát, gondviselését, amit mi is megkapunk tőle, ezt a teremtett világ felé megjelenítsük. Ehhez ugye kellene egy hihetetlen nagy mennyiségű alázat, és ezért mondtam, hogy nem a bűneset tett, meg a bűneinket kívánom letagadni. Most a teremtés teológiáról beszélek, elsődlegesen Genezis könyve. És nyilván ebből jön egy csomó teremtés etikai kérdéskör, hogy akkor hogyan jövünk mi ehhez, és itt majd beszélgetnünk kell egy kicsit az uralkodásról, hogy mit jelent uralkodni. Kiírtam egy-két biblikus forrást, hogy hol beszél a Biblia teremtésről, lehetett volna írni még egy csomó mindent, és hogy ezek hogyan vannak azok a teológiával adott esetben párhuzamosan, de elkezdenék egy kicsit tovább menni, mert hogy van egy mondat, ami többször visszatér a Genezisbe, és szerintem egy picit néha túl értelmezzük, vagy rosszul értelmezzük, Ugye én most ide az első teremtés történetnek a végéről hoztam ide, mert a szaporodjatok és sokasodjatok, az többször előfordul, de itt köti hozzá a Biblia azt, hogy uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a száraz földön mozgó minden élőlényen. Ezt az Isten már kimondottan a teremtett embernek mondja. Tehát ez az a pont, ahol a teremtést az ember alá rendeli az Isten. És itt az uralkodással lesz probléma. Hogyan tekintünk mi az uralkodásra? A héber szava az uralkodásnak, az nem csak előjogot takar. Amikor a héber nyelvben beszél a szöveg uralkodásról, akkor ott egy olyan kormányzásról beszél, ahol felelősséget vállalok az általam kormányzott, általam irányított alattvalón, népen, ebben az esetben magán a teremtésen. Tehát nem csak az a jogom, hogy én itt szaporodhatok, hogyan nem tudom, én a bárányt levághatom, megehetem, hogy a fát kivághatom, abból építhetek, eltüzelhetem, hogy bányát nyithatok a földben, és nem tudom, én érceket termelhetek ki belőle, mert az Isten képére teremtett emberként megvan hozzá minden kompetenciám, hogy ezt megcsináljam, hanem ez azt is jelenti, hogyha én valamit onnan elveszek, a magam életben maradásáért, fejlődéséért, kényelméért, akkor felelősség teljes uralkodóként valamit vissza kéne juttatni. Mert hogy addig működik a rendszer, amíg a... Hát most akkor hozok egy közgazdasági példát. Amíg a bevétel-kiadási oldal egyensúlyban van. Tehát, ha én valamit elveszek, akkor valamit vissza kell adni. Nem biztos, hogy ugyanazt kell visszaadni. Tehát nem a halat kell visszadobni, miután kifogtam a patakból, mert nyilván azért fogtam ki, hogy megegyem. De az, hogy ez a patak fenntartható marad, az mondjuk lehet, hogy, hogy visszaadásnak minősül az, hogy akkor mondjuk az autóakkumulátort nem dobom 10 méterrel odébb meg be a patakba, hogy aki 200 méterrel lejjebb halászik, vagy horgászik, az már ne tudjon belőle halat fogni. Tehát, hogy ezek nem biztos, hogy ez ilyen nagyon-nagyon bonyolult dolgok. És az uralkodás az eredeti héber tartalmában gyakorlatilag kötelességként mondja ki azt, hogy az uralkodó felelős és köteles felelősséget vállalni a népért. Csak zárójában jegyzem meg, hogy ezt a társadalmi szerződést, ezt majd a nagy francia forradalom után hangoztatják nagyon, főleg nyugaton a filozófusok, hogy van egy társadalmi szerződés, vagy egy társadalmi alkú a nyugati társadalmakban, a mindenkori politikai vezetés, vagy felső tízezer, meg a társadalom többsége között. És akkor azt hiszem, Rousseau az, de most már rég olvastam, meg egyébként annyira nem izgalmas olvasai szerintem, úgyhogy én nem javastam jó szívvel Rousseau-t, de hogy mintha ő mondta volna azt, hogy azért uralkodhatnak az uralkodók, mert hogy név, tehát nem szerződési keretek között, de hogy erre gyakorlatilag a társadalom őket feljogosította. Tehát ez a jogosítvány addig él az uralkodó számára, amíg gondoskodik a népéről. És ezzel gyakorlatilag ő egyébként részben majd a francia felvilágosodásnak azt a pontját kívánja legitimizálni, ahol ugye sorban fejezik le a különböző francia nemeseket, meg császárpártiakat a felvilágosodás során, mert ott ugye pont az az érv, hogy a nép kárára az uralkodói réteg visszaél az uralkodói jogosítványával. Egyébként ez teoretikusan, meg gyakorlatilag is megállja a helyét, csak nem biztos, hogy annyi giotint kellett volna használni a probléma megoldására. Na most ez ugye a francia felvilágosodás, de hát a Biblia körülbelül 3000 évvel ezelőtt, vagy előtte elmond valami hasonló sokkal élesebben, és azt mondja, hogy az uralkodó az nem csak előjogokat kap, hanem kötelességet. Tehát az uralkodás az felelősség. Az uralkodás az majd Bonhoeffer mondja azt, hogy mandátum. Tehát, hogy én arra fel vagyok jogosítva, de onnantól kezdve nekem van egy szerepem, egy kötelességem, amit el is kell látnom. És onnantól kezdve, hogy az ember bűnbe esik, onnantól kezdve azt látjuk, hogy az uralkodásból megmarad az az előjogfelfogás, tehát az tetszik, hogy én megehetem a halat, meg kihasználhatom a környezetemet. Hát, de ugye, amikor már a költségvetés zárszámadást mondjuk egy ipari teljesítmény élén meg kell alkudni, és akkor látom, hogy a profit rovására lehetne mondjuk a széndioxid szűrőt felrakni a kéményre, akkor már ugye nem biztos, hogy az uralkodásnak a felelősségvállalását is uralkodóként felvállalom. A piszok jó dolog a bevásárló központban a nejlonszatyor, mert ott van kéznél, nem kell végig gondolnom, hogy nekem vinnem kell magammal. De amikor azzal a nejlonszatyorral valamit kéne kezdeni, akkor már landol a kokába, és nem biztos, hogy végig gondolom, hogy az majd utána hány teknős békát fog az óceánban megfojtani. Tehát ezek olyan egyensúlyi helyzetek, és nem arról van szó, hogy ne lehetne az embernek egyébként viszonylagos kényelme, csak beszélni kellene arról, hogy a kényelemért dolgozni kell. És itt jön elő az, hogy elindulunk a kizsákmányolásnak az útján, és elfelejtjük azt, hogy az uralkodás az nem egyenlő a leuralással. A kettő között, szeretek a magyarban egyébként az igekötőkkel játszani, mert az igekötők nagyon szépen tudják árnyalni az adott jelentést, az uralkodás az nem egyenlő a leuralással. Mi kaptunk mandátumot a műveltés őrizdre, és ezzel visszaél az ember a bűneset miatt, pedig az Isten képére teremtett emberként nem ez lenne a feladata. És akkor most ide érek Bonhoefferhez meg a mandátumhoz. Érdemes az ő etika könyvét egyébként elolvasni, néha nagyon bonyolult, legalábbis a magyar fordítást, németül nem olvastam, úgyhogy nem tudom. Meg félek, hogy nem beszélek olyan szinten németül, hogy megértsem. De hát Bonhoeffer valami zseni volt, tehát ezt nem tudom szemben megfogalmazni. Hihetetlenül nehéz korszakban élt, és én kimerem jelenteni, hogy az evangélikus teológiában, tehát lutheri magasság, ahol Bonhoeffer van, nagyon sok éles eszű meglátást kapott az Istentől, mind a mellett, hogy egyébként sok mindenben valószínűleg téved is, és ő mondja azt az etikájában, hogy az embernek vannak mandátumai. Olyan feladatkörei, amik egyébként járnak előjogokkal, de hogy járnak feladatokkal is, és hogy ő az Istentől kapja meg az ember ezeket a mandátumokat, amiben van lehetősége a teremtettségi felelősségét is megélni, meg átélni, meg az Isten munkatársaként dolgozni, és ezek nem ilyen merev kötött valamik, de adnak egy keretet, amiben az embert az Isten alá berendelik, tehát mi az Istent, mint Úrt továbbra is tekintjük, tőle kapunk olyan dátumot egy feladat ellátására, és ebben egyébként kicsit Bonhoeffer az ókori ilyen király alatt való viszonyt modernizálja, ha belegondolunk, tehát hogy ott is az van, hogy ugye van a király, van a, nem tudom én, az udvartartásban azért az emberek nem csak úgy ott vannak a királyi palotában, hogy nem tudom, jól éljenek, hanem akkor ott nem tudom én, van egy kormányzó, egy kancellár, egy hadseregparancsnok, ezeknek ugye feladataik vannak, tehát mandátumot kapnak a királytól adott feladat ellátására. És az Istentől így kapunk mi emberek mandátumot adott feladatnak az ellátására, mert hogy mi az Isten képviselői vagyunk ebben a világban, és ez egy Bonhoeffer szerint egy nagyon fontos a szolgálata az embernek, és ezért nagyon fontos, hogy hit hívőként éljük meg ezeket a mandátumokat. Ő négy nagy területet emel ki, az egyik a munka, a másik a házasság, a harmadik a kormányzás, ez igaz részben politikai értelemben, részben világkormányzat szinten, tehát mondjuk a környezetünkkel hogyan bánunk, és a negyedik az egyház, és egyébként ezek a mandátumok, mármint az egyház, mint a Krisztus hívők közössége, és ezek a mandátumok egyébként összefüggenek egymással. Tehát nem egymástól elválasztható mandátumok feltétlenül, mert hogy a munkára mindenkinek van mandátuma, mert lehet, hogy mi nagyon szeretnénk kényelemben élni, meg úgy élni, hogy minden kéznél legyen, de a tétlen élet az nagyon szegény. És hogyha a munkának nem találjuk meg a szépségét, és nyilván egyébként nagyon fontos, akkor azt mondjuk ki, hogy azért az nagyon fontos, hogy az emberi munkának legyen célja. Meg lássam azt, hogy annak van eredménye. Meg érezzem azt, hogy annak van értelme. Tehát az a munka, amikor az ember monoton csinál valamit, amit nem is biztos, hogy szeret, nem is biztos, hogy élvez, de a legfontosabb, hogy nem is biztos, hogy a célját látja. Az nagyon lélekölő tud lenni. De amikor van értelme annak, amit csinálok, és az viszont nagyon lélekemelő tud lenni. És egy jó céllal ellátott munka, az nagyon sokat tud építeni, nem csak a személyen, de egyébként sokszor a közösségen. De én szentül meg vagyok győződve egyébként, hogy létezik a munkaterápia fogalma. És nagyon sokakat munkaterápiára kellene fogni. A munkaterápia alatt nem a gulágot értem. hanem azt, hogy valami értelmes célt ad adni nekik, amit utána közösségben elérhetnek, és utána azt tudja mondani, hogy hú, ezt mi megcsináltuk. Mert hogy ezekkel a munkákkal mi tudjuk az Istent képviselni a világ felé, a másik embertárs felé, magam felé is, meg egyébként a teremtett világ felé is. Lehet ilyen munkákat találni. A másik mandátum, amit Bonhoeffer hoz, ez egyébként az én értelmezésemben, de ezt én mondom, és nem Bonhoeffer, ez szerintem összefügg az egyházzal, meg egyébként a munkával. Ez ugye a házasság, ezt ő részben férfi és nő viszonylatában érti, hogy a férj és feleség egymásnak is képviselje az Istent, kölcsönösen, mert hogy ők tudnak jó segítő társak lenni egymásnak, hogyha van egy, ezt én nem tudom jobban megfogalmazni, Bonhoeffer nem is fogalmazza meg, de én így értelmezem, meg így kodoltam le magamnak, hogy van egy belső gyülekezeti kapcsolatuk, tehát egy imádságos közösségük. És ők nem csak férj funkcióban és feleség funkcióban, hanem ők egymásnak keresztény testvérei is. És ettől lesz a keresztény házasság, a világi házasságtól eltérő minőség, hogy ez egy olyan életszövetség, amit mi az Isten tenyerén, meg az Istennel közösen élünk meg. És ebben kell az, hogy a férj képviselje az Istent a felesége felé, a feleség az Istent a férje felé. És nagyon izgalmas, de Bonhoeffer egyébként itt a megbocsátást nagyon komolyan veszi a férj és feleség viszonyában. Hogy ez az Isten hogyan, és akkor itt van egy nyilván egy analógia egyébként, hogy az egyház meg a Krisztus mennyasszonya, de hogy hogyan viszonyodik ebben az értelemben mondjuk az Isten az egyházhoz, mint mennyasszonyához, hát úgy, hogy megbocsájt. És hogy nem azt hánytorgatja fel, hogy hány és hány hibánk és bűnünk van, hanem azt mondja a Krisztusban, hogy itt én áldozatot hozok értetek, és mindenki, aki ezt az áldozatot elfogadja, üdvözül. Nyilván az Úr Jézus nagyon keményen elmondja, hogy aki nem hisz, az elkárhozik. De aki ezt az áldozatot elfogadja, az üdvözül, és ebből az Istennek a megbocsátása van benne, és ezt a megbocsátást nekünk az emberi viszonyokban nagyon, de nagyon sokat kell egymás felé is képviselnünk. És én itt ragadnám meg azt a lehetőséget, hogy Bonhoeffertől eltérve a megbocsátás felől kanyarodjak a másik két mandátumra, a kormányzásra és az egyházra, mert hogyha mi szeretnénk a mindenkori kríziseinkkel, mert most egy ökológiai krízisben van benne a társadalom, de 39-45-ig világháború volt. A szomszédban most is lövöldöznek. A 29-ben világgazdasági válság volt, és emberek éheztek. És volt egy pandémiánk, nem is olyan rég, és emberek voltak bezárva, meg lélegeztetőgépre kötve. Ahhoz, hogy mi a mindenkori kríziseinkre jó válaszokat és keresztény válaszokat tudjunk adni, ahhoz mindenek előtt a krisztusi megbocsátást kell komolyan vennünk. Magunk felé is, és meg kell tanulni a másik felé is továbbadni. Tehát, hogyha most az ökológiai krízisre úgy akarunk reagálni, hogy mert a kádárék leszivatták az Alföldet, és akkor porladjanak el háromszor, és forogjanak a sírjukba, ez nem oldja meg a problémát, és nem keresztény hozzáállás. És azért mondtam, hogy szerintem kell egy nagyon világos, más lelkület, tényleg nem akarom őket bántani, a sötét zöldek, meg az ökológiai problémát keresztény alapon látó emberek között. Mert nekünk azért a megbocsátás az első, és nyilván ebből egyébként jön az egyházi közösségünk is. Igen, erről meg egyébként beszéltem, úgyhogy akkor ezt át is lépem. És akkor itt egyetlen egy gondolatra állnék meg, azt hiszem ez lesz az utolsó dia, az utolsó előtti. Van itt ezen a dián egy ilyen nagyon csúnya szó, hogy ontológiai meghatározottság. Az ontológia az a létfelfogásnak egy, nem a káromkodása, hanem a filozófiai elnevezése. Mi az ember, keresztény ember létfelfogása? Az, hogy én az Isten gyermeke vagyok, az, hogy értem, a Krisztus meghalt. És hogyha én az Isten képű gyermeke vagyok, akiért meghalt a Krisztus és feltámadt, akkor az én emberi létezésem nem lehet öncélú. Öncélú. Mert hogy akkor nem az az ember vagyok, akivé az Isten engem formálni akar, nem az az ember vagyok, akiért a Krisztus meghalt, hanem akkor saját magamnak megint én akarok lenni az Istene. És visszakanyarodok az öncélúságom miatt az Ádám és Évai alap problémába. És itt nem azt akarom ezzel kihangsúlyozni, hogy akkor ne foglalkozzunk magunkkal, meg ne törődjünk magunkkal, mert egyébként, és ezt húzzuk alá, én nagyon fontosnak látom azt is hangsúlyozni, hogy okkal teremtett bennünket a Jóisten testben. És hogyha az Istennek bármi baja lett volna a testtel, akkor bennünket nem testben teremt, de abban teremtett. Úgyhogy innentől kezdve ennek a testnek minden viselt, ügyes, bajos dolgát tessék komolyan venni. Csak te tessék túlrakozni. Ne kezdjük el isteníteni, hanem lássuk annak, ami. Hirtelen akartam mondani az ige helyet, a testtel lélek temploma. Nem fog eszembe jutni, de a testtel lélek temploma. Ebben a földi valóságban én ebben a testben tudom dicsőíteni az Istent. Ebben a testben tudom a bűnbánatot gyakorolni. Ebben a testben tudom imára kulcsolni a kezemet és az Istenhez csatlakozni. Ezzel a testtel a jó Istennek semmi baja nincs. Tessék ápolni, tessék vele foglalkozni, tessék a testi-lelki egészséggel egyensúlyba foglalkozni. Csak ne ez határozza meg a létfelfogásunkat, és ne váljunk nagyon önzővé azért, mert minden kényelmi funkciója legyen ennek a testnek kiszolgálva, mert a keresztény ember az nem öncélú, és akkor megint visszamehetünk a megbocsátáshoz. Az Isten helyettese ez Bonhoeffertől van egyébként, és akkor amivel én szeretném zárni a ökoteológiai kis előadásomat, aztán utána lehet nyugodtan még beszélgetni erről, az, hogy az ember úgy felelős a teremtett világért, hogy abban valójában cselekvő is. És szabad nekünk a Krisztusra figyelve cselekedni.